szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Acan Sumedho, így van ez. A valóság természete. Buddhapada Alapítvány, 2004. Kiadásunk az alábbi műfordítása alapján készült. Ajahn Sumedho, The Way It Is, Amaravati Publications, 1991. Fordította Tóth Zsuzsanna. Az üresség felé fordulni. Az elmélkedés segítségével tudatosítjuk azt, ahogy a körülmények éppen most vannak. Megszülettünk, ebben a korban élünk, így érzünk ebben a pillanatban, és itt vagyunk. Így van ez. Ezen nem változtathatunk. A születés elkerülhetetlenségének következménye, hogy ez most így van. Ha így elmélkedünk, rálátunk arra, ahogyan a dolgok vannak, ahelyett, hogy reagálnánk rá. Ha nem elmélkedünk, akkor egyszerűen csak reagálunk arra, ahogyan a dolgok vannak. Amikor az ember jól érzi magát, lelkesedést tölti el. Életem hátra lévő részét szerzetesként akarom leélni. A dhammának akarom szentelni magam. A dhamma az én utam. Az egyetlen út, az igaz ösvény. Nagyszabású szónoklatokkal untatja a többieket arról, hogy a buddhizmus mennyire fontos a világban, és teszi mindezt azért, mert éppen emelkedett, bizakodó és magabiztos hangulatban van. De még ez a lelkesedés, ez a magabiztosság és bizalom, ez az odaadás is csak az, ahogyan a dolgok éppen vannak. Az ember erősen hihet és bízhat abban, amit csinál. Persze az ellenkezőjét is tapasztalhatja, elvesztheti hitét, érezheti úgy, hogy csak az idejét vesztegeti. Elpocsékoltam az életem, semmit sem érez az egész, sehová sem jutottam, semmi hasznom sem lett belőle. Nem hiszek már ebben, elegem van az egészből. Közönyt is érezhet. Semmi baj sincs ezzel az egésszel, nem tudom, mi mást kezdhetnék magammal. Még mindig jobb, mint egy gyárban dolgozni. Akár szélsőségesen, akár közönyösen éreztek. Ebben a pillanatban éppen így van ez. Egyszerűen csak vegyétek észre, amikor hatalmas erőt éreztek magatokban, amikor bizakodtok, és azt is, amikor mindez hiányzik belőletek, és túlságosan is kritikus a hozzáállásotok. Amikor rossz kedvetek van, amikor nem igazán érzitek jól magatokat, amikor fáradtak vagytok, nehéz felszítani magatokban ezt a lelkesedést. Ilyen helyzetben az ember hajlamos igen hamar felfigyelni arra, hogy mi a baj a dolgokkal. Nagyon idegesítő tud lenni például, ahogy valaki átmegy a szobán. És milyen undorító, ha valaki túl hangosan fújja az orrát. De amikor csak úgy feszíti az embert a lelkesedés és az odaadás, akkor nem törődik az ilyen-olyan hiányosságokkal, leköti az a lelkes érzés. Afölött szemlélődjetek, hogy minden ilyen észlelés csupán annyi, ahogyan a dolgok éppen vannak. Így kell lennie, mert ebben a pillanatban éppen nem lehet sehogy másképp. Így érzünk. Fáradtak vagy élénkek vagyunk, és így tovább. Így van ez. Ez a következménye annak, hogy megszülettünk, hogy éljük az életünket, és hogy alá vagyunk vetve az érzékszervi világ változó körülményeinek. Vedd észre, de valóban vedd észre, hogy mit teszel hozzá a fennálló körülményekhez. Meg lehet, hogy az egész éjszakán át tartó meditáció során elálmosodsz, elfáradsz. Vedd észre, hogy mit teszel hozzá ehhez az érzéshez. Vedd észre az érzést magát, de ne változtassa testhelyzeteden, és ne csak reagálj a fáradtságra azzal, hogy az érzés nyomába szegődsz, megpróbálsz véget vetni neki, aztán letargiába süllyedsz. Amikor már meg vagy győződve afelől, hogy annyira elfáradtál, hogy semmit sem tudsz tenni ellene, és még kiegyenesedned is lehetetlennek tűnik, akkor egy ideig tarts még ki. Figyeld meg, tudd meg, hogy mennyi energia kell ahhoz, hogy egyenesen tarts magad. Mennyi energia kell ahhoz, hogy a gondolkodás folyamata megálljon? Megfigyelted már? Egyszerűen nem tudom abba hagyni a gondolkodást. A tudat csak pörög-pörög tovább. Mit csináljak? Nem tudom megállítani. Nem tudom, hogyan kellene megállítani a gondolkodást, csak megy tovább, nem tudom megállítani. Ismerem ezt a problémát, mert mindig is azzal az elmével akadt gondom, ami mintha egyfolytában gondolkodott volna valamin. És a vágy, hogy véget vessünk a gondolkodásnak, az erőfeszítés, hogy megszabaduljunk a gondolkodástól, csak további gondolatok feltételeit teremti meg. A gondolkodás megállításához erőfeszítésre van szükség, nem elég, ha csak gondolkodunk róla. Emlékszem, egyszer ausztrál Abhidhamma rajongó jött Vadbagongba. Küldetése volt. Amikor nyugatiak kezdenek az Abhidhammával foglalkozni, olyanok lesznek, mint a frissen bemerítkezett keresztények. De a meditációt nem ismerte. Nem hitte, hogy a meditáció működik, és erre persze az Abhidhammán alapuló elgondolásai segítségével jött rá. Úgy vélte, hogy a gondolkodást lehetetlen megállítani. Azt mondta, hogy az ember egyfolytában gondolkodik, nem tudja abba hagyni. Mire azt mondtam, abba tudja hagyni. Erre ő? Nem, nem tudja. Erre én? Épp most hagytam abba a gondolkodást. Erre ő? Nem, nem hagytad abba. Az ilyen beszélgetéseknek semmi értelme sincs. Ébernek kell lenned ahhoz, hogy tudd, mikor nem gondolkodsz. Vegyél egy tényleges gondolatot, mondjuk azt, hogy nem tudom abba hagyni a gondolkodást, és szánszándékkal gondold azt. Ezt csináltam, mert megrögzött, megszállott gondolkodó voltam. Ahelyett hát, hogy megpróbálnál felhagyni a számodra ellenszenves gondolkodással, ess a másik végletbe, és szándékosan gondolj valamit. Közben figyeld magad, amint szándékosan gondolkodsz, hogy az a gondolat ne csupán egy kósza gondolat folyamat legyen, ahol a tudat csak körbe-körbe jár. Használd bölcsességed. Szándékosan gondolj valamire, ami teljességgel közömbös és érdektelen. Például arra, hogy emberi lény vagy. Gondold ezt akarattal, de figyeld meg azt az űrt, ami azelőtt van, hogy gondolkodnál, majd szándékosan mondd. Emberi lény vagyok. És aztán abban a pillanatban, amikor abba hagyod a gondolkodást, azt is vedd észre. Ne a gondolatra fordíts figyelmet, hanem inkább arra, ami előtte és utána van. Arra figyelj, ahol nincs gondolat. Ne a gondolkodást vizsgáld, inkább a gondolatot körülvevő teret. A teret, amelyben a gondolat jön-megy. Ilyenkor tudatában vagy az üres tudatnak, ahol csak tudatosság van, de nincs gondolat. Meg lehet, hogy ez csak egy másodpercig tart, mert aztán újra megragadod a dolgokat, így aztán tudatosnak kell lenned, mégpedig úgy, hogy ismét gondolsz valamit. A gyakorlat során még az igen kellemetlen gondolatokat is felhasználhatod. Lehetnek erős érzelmeid. Semmire kellő vagyok, semmire sem vagyok jó, amelyek akár rögeszmévé is fajulhatnak. Egyesek ebben a tudatban élik életüket. Ezért megpróbálod azt gondolni, nem lenne szabad ezt gondolnom. Ácsán Szumédó azt mondja, értékes vagyok, de én tudom, hogy nem így van. Ha fogod ezt a rögeszmét, és mint tudatos gondolattal dolgozol vele, semmire sem vagyok jó, akkor lassan észreveszed a teret körülötte. És ilyenkor már nem tűnik annyira örökérvényűnek az a gondolat, nem igaz? A rögeszme olyan, mintha abszolút, tévedhetetlen lenne, mintha maga lenne a tényleges, valódi igazság. Ez vagyok én valójában, semmire kellő vagyok. De amikor a gondolatot kiemeled a megrögzöttség kontextusából és szánt szándékkal gondolod, akkor objektíven látod. Az én és az enyém érzése nem az igazság, csupán tudati megszokás. Ha fogod az ént és azt, hogy én vagyok, és objektíven megvizsgálod, akkor az én vagyok, az ilyennek kellene lennem, és az ilyennek nem kellene lennem keltette érzés nagyon különbözik attól, mintha egyszerűen csak reagálnál. Amikor a négy nemes igazság fölött szemlélődsz, akkor jelen van a szenvedés igazsága, a szenvedés keletkezése, megszűnése és az ösvény. Addig nem ismerheted az ösvényt, a szenvedésből kivezető utat, amíg rá nem jössz, hogy minden a tudatban szűnik meg. A tudat akkor is eleven és éber, ha nincs benne gondolat, de ha ezt nem veszed észre, akkor azt hiszed, hogy folyton gondolkodsz, mert úgy tűnik. Az ember csupán akkor észleli magát, amikor gondolkodik, mert az emlékekkel, a vagyok és nem vagyok érzetével azonosítja magát. Az az én nagyon is kondicionált, programozott tudati észlelés. Amíg az ember hisz ebben az észlelésben, és semmi szín alatt sem kérdőjelezi meg, addig azt hiszi magáról, hogy megszállott gondolkodó. És hogy nem ilyennek kellene lennie, hogy nem lenne szabad úgy éreznie, és hogy nem kellene aggodalmaskodnia, de azért persze aggodalmaskodik, tehát reménytelen esett, stb. Az én vagyok, tehát valójában csak egy észlelés. A tudatban keletkezik, és a tudatban szűnik meg. És amikor megszűnik, figyeld meg a megszűntét. Ezt a megszűnést, ezt az üres tudatot inkább jelnek tekintsd. Ne gyárts több dolgot abban az ürességben. A szamáta meditáció során például, amely a tudat elnyugtatására helyezi a hangsúlyt, a gyakorló finom tárgyakra összpontosít, és így a tudatosság kifinomult állapotait tapasztalja meg. Ám amikor a négy nemes igazság fölött szemlélődik, akkor a bölcsességet használja, hogy észrevegye azt, ahol minden megszűnik. És mégis, amikor a tudat üres, az érzékszervek még mindig jól működnek. Nem vagy valamiféle transzban, nem arról van szó, hogy semmit sem veszel észre, hanem arról, hogy tudatod nyitott és üres, de úgy is mondhatnánk, hogy teljes, egész, fényes. Ilyenkor akármit be tudsz fogadni, akár egy félelmetes gondolatot is. Képes vagy befogadni, szánt szándékkal gondolni, majd belátni, hogy csupán egy újabb tudati körülmény, nem pedig pszichológiai probléma. Keletkezik és megszűnik, semmi sincs benne, egyáltalán semmi nincs egyetlen gondolatban sem. A gondolat csupán tudati mozgás, következésképpen nem valaki. Te teszed személyessé azzal, hogy ragaszkodsz hozzá és hiszel benne. Annyira reménytelen eset vagyok, hogy tudom, sosem fogok megvilágosodni, hiszen annyi ostobaságot csináltam már. Önző is vagyok, és egy csomó baklövést követtem el. Tudom, hogy számomra már nincs remény. Mindez a tudatban keletkezik, és szűnik meg. Ha elhiszel valamit, azt megragadod. Tudom, milyen vagyok, tudom, hogy semmire sem vagyok jó. Elhiszed ezt, és ez a megragadás. Megteremted ezt a hitet, így a tudat ebbe az irányba mozdul. Egy csomó bizonyítékot találsz arra, hogy semmire sem vagy jó, és ebből akár paranoia is lehet. A többiek is mind tudják, hogy semmire sem vagyok jó. Tegnap a tiszteletre méltó Szucsittó elsétált mellettem, és egyszerűen tudtam, hogy tudja. Ma reggel, ahogy beléptem a terembe, a Rócsana nővér egy kicsit furcsán nézett rám. Ő is tudja. Így a hit miatt személyes módon látsz és értelmezel mindent, amit a többiek csinálnak, mintha mindannyian téged bírálnának és ítélnének el. Ez paranoia, nem igaz? A legszebb és a leggonoszabb, legkomiszabb gondolatok és törekvések egyaránt a tudatban keletkeznek és szűnnek meg. Ne értsetek félre! Nem azt mondom, hogy a jó és a gonosz gondolatok egyformák. De mindkettő felmutatja azt a jellegzetességet, hogy keletkezik és elmúlik. Ennyi az egész. Más szempontból már különböznek. A jó gondolatok jó gondolatok, a rossz gondolatok pedig rossz gondolatok. Nem mondom hát azt, hogy helyesen teszitek, ha gonosz dolgokat gondoltok, hanem arra mutatok rá, ami túl van a gondolatok minőségén, hogy a szeretet és a gyűlölet egyaránt a tudatban szűnik meg. Ha ebből a szempontból nézzük, eljutunk a reflektív tudatig, amelyről a legtöbb embernek egyáltalán nincs tudomása. Az emberek általában csak úgy tudatosítják önmagukat, mint személyiséget, érzelmet vagy gondolatot, más szóval, mint körülményt. A gyakorlás során ne aggódj a tudatban megjelenő és eltűnő minőségek miatt, bármennyire is csodásak, érdekesek, szépek, csúfak vagy semlegesek. Nem minőségeket vizsgálunk, és nem is tagadjuk le, hogy e gondolatoknak vannak minőségei, hanem csak észrevesszük azt, ahogyan vannak. Aztán békén hagyjuk őket, mire megszűnnek. Kigondolsz egy gondolatot, szánt szándékkal a tudatodba helyezed, és elengeded. Elengeded. Nem eltaszítod, hanem békén hagyod, és egész végig tudatában vagy a gondolatnak, a gondolat előtti pillanatnak, a gondolat térközeinek és annak, ahogy véget ér. A gondolatot körülvevő teret nemigen veszitek észre, ugye? Épp úgy, ahogy ebben a teremben lévő teret sem. Fel kell rá hívnom a figyelmeteket. Mi kell ahhoz, hogy tudatában legyetek a teremben lévő térnek? Ébernek kell lennetek. A teremben található tárgyakat illetőleg nem kell, hogy éberek legyetek. Érezhettek puszta vonzódást vagy ellenszenvet. Ez nem tetszik, az viszont igen. Megtehetitek, hogy egyszerűen csak reagáltok a szépség és a csúfság minőségeire, vajon tetszenek-e vagy sem. Így szoktuk, nem igaz? Életünk könnyen lesz az örömre és a fájdalomra, a szépre és a csúfra adott reakció. Ha valami szépet látunk, azt mondjuk, ó, nézd csak, hát nem fantasztikus? Máskor meg azt, de undorító. Ám a szép tárgyak és a csúf tárgyak mind a térben helyezkednek el, és ahhoz, hogy észrevehessétek a teret, figyelmeteket el kell fordítanotok a szép és a csúf tárgyakról. Persze attól még ott vannak, nem kell kihajítanotok őket, nem kell lebontanotok az épületet, hogy legyen helyette teretek. Ám ha a teremben lévő dolgokra nem összpontosítotok ragaszkodással vagy gyűlölettel telve, ha semmit sem teremtetek belőlük, akkor figyelmetek visszahúzódik a tárgyakról, és észreveszitek a teret. Rálátásotok van hát a térre ebben a teremben. Ezen elmélkedhettek. Ebben a térben bárki jöhet, mehet. Ebben a térben szabadon jöhetnek és mehetnek a legszebbek és a legcsúfabbak, szentek és bűnösök, a térnek a benne mozgó tárgyak soha nem árthatnak, nem pusztíthatják el. A tudat is ezen elv alapján működik. Ám ha nem vagytok hozzászokva ahhoz, hogy lássátok tudatotok tágasságát, terességét, akkor nem vagytok tisztában azzal a térrel, ami a tudat valójában. Egyfolytában ragaszkodtok valamilyen elképzeléshez, véleményhez vagy hangulathoz, ezért nem ismeritek a tudat ürességét. A belátás meditáció során az öt kanda, a test, vagyis a rúpa, az érzések, vagyis a védaná, az észlelések, vagyis a szannyá, a tudati képződmények, vagyis a szankarák, és az érzékszervi tudatosságok, vagyis a vinyána fölött elmélkedünk. Meg lehet, hogy kedvünk lenne megszabadulni tőlük, de ez csupán egy újabb feltétel, egy újabb magunk teremtette szankára. Addig vizsgáljuk tehát őket, amíg már nem tévesztenek meg minket, és hagyjuk, hogy megszűnjenek az üres tudatban. Amikor felmerül bennünk a kérdés, a testem még itt van, hogyan szűnik meg? Még mindig itt van, nem? Akkor gondoljuk végig, hogy a testnek megvan a kiszabott ideje, hiszen megszületett, és akkor tűnik majd el, a kammikus ereje kimerül. Mi lett Napóleonnal? Mi lett Sába királynőjével? Hát Konfúciusszal, Lao Tse-vel, Marie Antoinette-tel, Beethovennel és Bachal. Ma már emlékek, észlelések a tudatunkban, az emberek tudatában. Csak hogy sosem voltak mások, akkor sem, amikor még élt a testük. A tiszteletre méltó szumédó egy tudati észlelés. Észlelés az én tudatomban, és észlelés a ti tudatotokban. Jelen pillanatban a szumédó észlelés a következő. A tiszteletre méltó szumédó él és jó egészségnek örvend. Amikor a test meghal, az észlelés megváltozik. A tiszteletre méltó szumédó halott. Ennyi az egész, nem igaz? A jelenlegi észlelés az él és jó egészségnek örvend, ám a szumédó név mellett ott a halál észlelése is. Tehát, ahogy megtapasztaljuk, a test egy tudati észlelés, ami keletkezik, és az üres tudatban szűnik meg. Ha így ismeritek fel az üres tudatot, képesek vagytok igen ügyesen végigjárni a nyolcrétű nemesösvényt. A nyolcrétű nemesösvény alapja pedig a helyes megértés, ami nem más, mint a megszűnés megértése.
Idam mi punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagam sabba sattanam dhima sadhu sadhu sadhu.